Könyörögjünk! Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló misztériumoddal megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan feltámadására, Krisztus, a mi Urunk által.
Hirdetem a testvéreknek. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy a Szent István Rádió közvetítéseink keresztül is, akik velünk imádkoztak, és az Egri érseki fiúkórus tagjainak, akikkel ma együtt énekelhettük, köszönjük, hogy áhítatos énekükkel csatlakoztak imádságunkhoz. Ma a gyalogos Csíksomjóra zarándoklók egyik csoportja a délelőtt 11:30-kor kezdődő szentmisére ér Egerbe. A szentmise után zarándokáldásban részesülve, a Mária úton haladva tovább folytatják útjukat. Szerdán délelőtt a felső zsolcai iskolások egy csoportja zarándokol a bazilikába, szentmiséjük délelőtt 10 órakor kezdődik. A következő vasárnap lesz a papi és szerzetesi hivatásokért, de az idén egyben a jó termésért való könyörgő nap is. A búzaszentelési szertartást a 10 órakor kezdődő szentmise végén tartjuk. Az esti szentmise kezdetén érkezik a bazilikába Tronkatti Szent Mária szalézi misszionárius erekjéje, akit 14. Leó pápa az elmúlt év október 19-én avatott szenté. Életét majd Réka nővér ismerteti. Mához egy hétre a kápolnai templomban születésének 175. évfordulóján Szmrecsányi Lajos egri érsekre és egykori kápolnai káplánra ünnepi vesperással, előadással és a 100 évvel ezelőtt állított emléktáblájának megkoszorúzásával emlékeznek. Áldott vasárnapot!
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen.
A szentmise véget ért, menjetek békével, halleluja, halleluja!
Istennek legyen hála, halleluja, halleluja!
Jézusunk, lelked örök pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra, Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságra szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járásának, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, az Egri Bazilikából közvetítettünk szentmisét, melyet Juhász Ferenc pápai káplán, a Miskolc Mindszent plébánia plébánosa mutatott be. A közvetítés technikai lebonyolításában Turi Sarolta és Kvasinger Jenő vett részt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A híreket Harcos Krisztinától hallják. Több hazai önkormányzat megtagadta a szolidaritási hozzájárulás április közepén esedékes részletének befizetését. A városvezetők a döntést a túlzott állami elvonásokkal és a települések működőképességének megőrzésével indokolták, írja az Infostart. A szolidaritási hozzájárulás egy olyan központosított elvonás Magyarországon, amellyel a magasabb iparűzési adóerő képességgel rendelkező önkormányzatok a költségvetés hiányának csökkentéséhez járulnak hozzá. A polgármesterek bejelentése szerint a forrásokat az új kormány megalakulásáig tartják vissza, mivel az elvonások mértéke több helyen már a bérek kifizetését veszélyezteti. A Tisza párt választási programjában az önkormányzati források és hatáskörök visszaállítását ígérte. Véglegessé vált a parlamenti választások eredménye, azt 141 mandátummal zárta a kétharmados többséget szerzett Tisza párt. A külképviseleti és az átjelentkezők szavazatainak megszámlálása után három körzetben fordították meg az eredményt, és a töredék szavazatok miatt még egy újabb mandátumhoz is jutottak. A Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 mandátumhoz jutott. Az eredmény annyiban változhat, hogy a Tisza párt a Vas megyei 2-es választókerületben kezdeményezi a voksolás megismétlését, és felszólították a fideszes Ák Pétert, hogy ne vegye fel mandátumát. Hitelesítette a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását célzó népszavazási kezdeményezést a Nemzeti Választási Bizottság. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete mellett a Jobbik is nyújtott be hasonló kezdeményezést korábban. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete által benyújtott népszavazásra javasolt kérdés úgy szólt, egyetérte ön azzal, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A Nemzeti Választási Bizottság a népszavazási kezdeményezést egyhangulag támogatta, mert úgy ítélte meg, hogy az megfelel az alaptörvényben, valamint a népszavazási kezdeményezésről szóló törvényben megfogalmazott követelményeknek. A határozat nem jogerős, az ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a kúriától. Szabadi István veszi fel a Mi Hazánk mozgalom országos listájának 5. helyén parlamentbe jutott Borvendég Zsuzsanna országgyűlési mandátumát a párt elnökségének döntése értelmében, közölte Novák Előd alelnök a Magyar Távirati Irodával. A politikus felidézte, hogy korábban közölték, Borvendég Zsuzsanna a párt egyetlen európai parlamenti képviselőjének szerepeltetése a listán szimbolikus volt. Ő már a jelöltség elvállalásakor közölte, ki kíván tölteni brüsszeli mandátumát. A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a barátságkőolajvezeték, mondta a Tisza párt miniszterelnök jelöltje, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak. Magyar Péter közölte, a vezeték újraindulásáról Hernádi Zsolt MOL elnök vezérigazgatóval folytatott megbeszélésén kapott tájékoztatást. Az Adria vezetéken eközben érkezik az olaj, és a MOL-nál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma. Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök vezérigazgatót, hogy a Tisza kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett árát. Híreink végén az időjárásról. A napsütést eleinte inkább csak fátyolfelhők szűrhetik, majd délután nyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és késő délutántól a Dunántúlon már előfordulhat eső, zápor, esetleg zivatar is. Késő délutántól az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió Mesterségem címere című portréműsorában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Viga Gyula, etnográfust. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
Köszönöm, én köszönöm a lehetőséget, a meghívást.
Javaslom, hogy ismerjük is meg az Ön életútját. Ha a pályaválasztásra gondolok, akkor meddig kell visszamennünk az időbe? Mikor alakult ki Önben először a gondolat, hogy mi szeretne lenni, ha majd nagy lesz?
A családi legendárium szerint 8-9 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy múzeumban fogok dolgozni, és hogy régész leszek. Ez mindenkit meglepett, mert hogy senki nem volt a családban jó szerével. Második vagyok a apa és anyanyágon együtt, aki egyetemre járt, tehát igazából nem volt hagyománya egyáltalán a tanulásnak sem ebben az értelemben, nem hogy ennek a szakmának. Aztán ez úgy megmaradt bennem tulajdonképpen, ennek ellenére én Debrecenben egy dohánypari technikumban érettségiztem, mivel az édesanyám jó részt egyedül nevelt, és tehát az volt a tét, hogy legyen egy mesterségem, hogyha nem vesznek fel egyetemre, de hál' Istennek kiváló tanáraim voltak és fölvettek, amiben nyilván belejátszhatott az a segítség is, amiben az esetben, hogy az a nagy F betűvel azt jelezte a felvételi papíron, ugye, hogy az ember fizikai dolgozónak a gyermeke, ami ugye nem volt hátrány, mondjuk meg őszintén, talán a utódok eldöntik, hogy megérdemeltem ezt a lehetőséget, vagy sem, én igyekeztem mindent megtenni érte, hogy ez működjön. És aztán gyakorlatilag Debrecenben kerültem egyetemre, ahol abban az évben nem indult magyar történelem szak, amire én felvételizhettem volna viszonylag belátható módon, hanem történelem földrajz szakra vettek föl, és egy évet katonáskodtam Hódmezővásárhelyen, ami egy nagyon érdekes és nagyon tanulságos iskola volt egy csomó kiváló fiatal emberrel.
Emlékezetesek a katona történetek, a katona évek az Ön életében is?
Igen, és most éppen nagy e-mailezésben vagyunk az egykori katonatársakkal már, akik még megvannak és élnek, és sokak elszörnyedve gondolnak ma is vissza arra, hogy mi volt és hogyan, és én nem emlékszem erre, én arra emlékszem, hogy persze hát nem volt egyszer az első egy-két hónap, viszont kiváló emberekkel voltam együtt, akiktől rettentő sokat tanultam, ugye akár Palóc falusi gyerektől, ugye belvárosi dörzsölt vagányokig, tehát irodalomban és egyebekben. Számomra ez egy nagyon komoly iskola volt.
És aztán a katonai évek után hogyan folytatódott az Ön pályája?
Ez akkor kötelező volt 11 hónapot szolgálni mindenkinek az egyetemi felvételi után, akinek nem volt fél lába esetleg, vagy hasonló problémája, hogy az mindenkit elvittek 11 hónapra, és akkor várt engem az egyetem, ahol első évben történelmi földrajz szakra jártam, és a második évben ugye leadtam a földrajzot, és a néprajz szakot vettem föl, ahol Bunda Béla professzorunk megszerettette velem abszolút az etnográfiát, egy idő után már föl nem merült a régészetnek a dolga. Pontosabban az merült föl, hogy végtel is azért a két mesterség abban az értelmezésben, ahogy én máig gondolkodom, tulajdonképpen összeér, csak módszerében más a történet, de maga a vizsgált, hogy mondjam, téma, az a kultúra, azok az egymás fától közösségek, amelyeket ezek a disziplinák vizsgálnak, azok igazából, hogy mondjam, ugyanannak a részei, csak a hozzávaló közelítés a különböző mesterségeknek az eszköztára különbözik egymástól.
Etnográfia és etnográfus, így mutattam be Önt, mint etnográfus. Sokszor használjuk ezeket a fogalmakat, na de mit is jelent egészen pontosan az etnográfia, és mit kell tennie annak, aki etnográfus?
Tulajdonképpen a hagyományos értelemben ugye az etnográfus az valójában a hagyományos kultúra leginkább tárgyi részével vonatkozásával, az anyagi kultúrával foglalkozik, ugye paralel a folkloristával, aki ennek a szellemi javait, összefüggéseit vizsgálja. Aztán a 1930-as évek végétől, 40-es évektől jelenik meg az a társadalom néprajz, ugye, amelyik már a szociális kultúrának a vizsgálatára szorítkozik. Most ez a legerősebb, hozzáteszem egyébként a mai időszak. Ez a vonulat a legerőteljesebb. Ez a jelen kutatás, ugye, vagy kortárs kutatás, ez jó szerével ugye áthajlott már az antropológiának a figyelmébe. Nyugodtan azt mondhatom, hogy olyan fajta etnográfus, aki már csak tárgyi kultúrával foglalkozik, alig van, mert hogy eltűnik, és igazából morzsáiban, töredékeiben kutatható az a fajta anyagi kultúra, ami mondjuk mondjuk engem foglalkoztatott. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen persze feladata, hiszen ha belegondolunk, hát az ókori görögöknek a kultúráját is önálló diszciplina vizsgálja, tehát ilyen értelemben minden korszakban ugye megvan a létjogosultsága az ilyenfajta érdeklődésnek, figyelemnek, de nyugodtan azt merem mondani, hogy az elmúlt jó emberöltő alatt, főleg 990 óta erőteljesen megfordult ebben az értelemben a néprajzi érdeklődés, a néprajzi figyelem, és majd a fiatalok inkább antropológusok lesznek, és kevésbé mondjuk etnográfusok például. Tulajdonképpen az egyetemen szakosodtunk már, a Gunda mesterünknek ez volt az elvárása, tehát általában úgy működött, hogy akik történészek voltak, azok etnográfusok lettek, inkább az anyagi műveltséggel, annak történeti lehetőségeivel foglalkoztak, és a magyar szakosok, akik irodalmat, nyelvészetet tanultak, ők lettek inkább folkloristák, tehát benne az értelemben oszlott meg. Más volt akkor a világ, hiszen 5 éves korunkra ugye gyakorlatilag Gunda mindenkiről tudta, hogy ki hol fog dolgozni, és mindenkinek volt munkahelye. Tulajdonképpen olyannyira, hogy már az 5. évet itt töltöttem, a Miskolci Múzeumban, Szabadfal József révén, és itt a szemben az ekkori Zrínyi gimnáziumban, ugye a mai Lévaiban végeztem azt a kötelező tanítási gyakorlatot, Ádám Katalin tanárnőnél, nyugodjon, amit ugye 18 órát muszáj volt, kénytelen voltam ugye a történelem szakomokán teljesíteni.
Ide került Miskolcra az egyetem elvégzése után. A Miskolci Herman Ottó Múzeumba?
Így van, de ezt tudni kell azt, hogy Szabadfal József nekem tanárom volt, ő 25 éves egyetemi pályafutás után jött Miskolcra múzeumigazgatónak 1973-ban, és tulajdonképpen évente egymás után hozta ki a volt hallgatóit, szegények közülük többen elmentek, Dobrosi István, aki ugyancsak néprajzszakot végzett eredetileg, a felesége Fügedi Márta, a Kunternő, így került ide Veres László, aki sokáig megyei múzeumigazgató volt, és így jöttem én is. Tehát ő nagyon tudatosan építkezett, és igazából azt kell mondanom, hogy a 70-es évek derekától kezdve egy igazi nagy fölfutás, egy virágkora volt a Miskolci Múzeumnak, és a megyei múzeumügynek is, hiszen Szabadfalvi nagyon figyelt arra, hogy minden történeti tájegységnek egy saját kis gyűjteménye, saját kis intézménye legyen, amelyik nem csak a gyűjtő munkára és nem csak a tárgyi örökségnek a figyelmére szorítkozott, hanem egy olyan intézmény volt, amelyik honismereti mozgalomtól kezdve mindenfajta öntevékeny tanárembereket és gyűjtőket, egyebeket összefogott, tehát én azt gondolom, hogy ennek nagy jelentősége volt, hogy hát most nincsen már ebben az értelemben megyei múzeum szervezet, megszüntették ezt a fajta összetartó erőt, amit 1963-tól jelentettek a megyei múzeumok.
A Miskolci Herman Ottó Múzeum pedig az ön személyes életében is egy nagyon fontos intézmény lett, hiszen több évtizeden keresztül dolgozott itt, sőt, innen ment nyugdíjba is.
Innen mentem nyugdíjba 2012. októberében. Én 60 évesen ott hagytam a múzeumot, hiszen minden átalakult, megváltozott, előző igazgatóm nyugdíjba ment, egy kicsit én voltam a helyettese, és teljesen egyértelmű volt számomra, hogy az a fajta váltás, ami következik, az már nem az én feladatom. Az más kérdés, hogy kicsit persze csalódott voltam, hiszen azt gondoltam, hogy az embernek legalább a félárású egyetemi tanári pozíciója megmaradhat, ugye, de hát a mostani nyugdíjrendelet ezt nem engedi meg. Viszont annyiban azért mégiscsak visszakanyarodtam a mesterségemhez, bár közben is nyugdíjasként is sokat dolgozhattam, hiszen szerkeztem például az etnográfiát, a szakmámnak a központi folyirata, hogy nyugodtan azt mondhatom, hogy hosszú hívások és csábítás után elszegődtem a Pécsi Egyetemre, tehát fölfüggesztettem a nyugdíjamat, úgyhogy professzor vagyok a Pécsi Egyetemen, és ha még lesz erőm meg energiám, akkor még azért talán egy darabig a fiatalokkal foglalkozhatok.
Beszéljünk még a múzeumi évekről, hiszen az a sok-sok évtized, amelyet a Miskolci Herman Ottó Múzeumban töltött és dolgozott, hát az megérdemli, hogy részletezzük azokat a tudományos kutatási területeket, amelyekkel ön sokáig foglalkozott. Melyek voltak ezek a tudományos részterületek, kutatási területek?
Igen, én azt szoktam mondani, hogy nagyon furcsa igazából ilyen módon is az embernek az élete, tehát én hiszek abban, hogy valami, valaki rendezi tulajdonképpen sok tekintetben az életünket, hiszen mindig elém kerültek az újabb témák, tehát nem is kerestem, hanem úgy fölbukkantak. Ugye ez a klasszikus, amit ugyancsak szívesen emlegetünk sokan, hogy ugye azt mondják, hogy ugye új ajtó vagy új ablak nyílik az ember előtt, amikor egybe zárul, de én azt gondolom, hogy ezt a legcsodálatosabban ugye Adi fogalmazza meg, aki azt írja ugye gyönyörű versében, hogy mikor elhagytak, mikor lelkem roskadozva vittem csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Én hiszek ebben, hogy van ilyen módon egyfajta elrendelés az embernek az életében, hogy ne kerüljen meg az alapkérdését. Tulajdonképpen a Miskolc és a az egész megyénk ilyen szempontból egy népről számára ez egy igazi kincses bánya, hiszen csak abba belegondolva, ugye, hogy mennyire változatos, sokféle adottságú táj, az emberi alkalmazkodások mennyiféle változata, ami rendelkezéssel, hogy mennyire más mondjuk a Bükkvidéken, mint a Bodrog köz például. Tehát ugye ez önmagában kínálja a feladatokat, hozzátéve azt is, hogy itt azért már a 19. század derekától kezdve a sajóvidéki, sajómenti szénbányászattal, vasúttal, egyebekkel már eleve ugye nem csak parasztok éltek, hanem egyfajta, azt mondtuk hosszú időn keresztül, hogy a két laki munkásság, akik mondjuk dolgoztak az Ózdi vasgyárban, vagy a Lenin kohászati művekben, és amikor hazamentek hajnalban, vagy kora reggel a munkából, akkor nem aludni mentek, hanem megfogták a kapát, és kimentek a szőlőt megkapálni. Tehát igazából itt azt lehet mondani, hogy ezek másképp voltak parasztok már eleve, mint a jászságiak, vagy a agykonságiak és egyebek. Hát ez az egyik dolog. A másik, és nem fogom mindent persze végsorolni, a másik az, hogy például itt azért a trianoni határ megvonása nagyon sajátos helyzetet teremtett, ugye, hiszen gyakorlatilag mondjuk gondoljuk Gömörre, ahol délen csak 21 falu maradt igazából a Anyaországnak a határain belül, ami önmagában ugye azt is jelzi, hogy amíg a déli rész a Sajóvölgyén egy alapvetően mezőgazdálkodó, és én addig fölfelé, ahogy haladunk például Gömörbe, ott már ugye szlovák meg német telepes iparos falvak vannak, tehát gyakorlatilag kínálja ezt a fajta mozgást, ezt a fajta áthallást, egymásra hatást a különböző népcsoportok között. Tehát rengeteg ilyen volt, és ezért is ez is adta az ötletet annak idején, Gunternővel szerveztünk először egy igazán komoly nemzetközének mondható konferenciát 1984-ben interetnikus kapcsolatok éjszakát Magyarországon címmel, ami kifejezetten ezt a problematikát járta körül, hogy mondjuk például a bükki szlovákoknak a művelsége az hogyan ér össze mondjuk a bükkai magyar falvaknak a művelségével. Tehát ilyen módon mindig új témák jöttek föl a kisállattartás történetétől kezdve, aztán ami leginkább is, ami máig bennem maradt és máig feladatot jelent, és ebből szereztem aztán doktori fokozatot, már úgy értem PhD fokozatot, ebből habilitáltam, és ebből szereztem akadémiai doktori címet, hogy a Kárpát-medence különböző tájai között milyen fajta gazdasági kapcsolatok léteztek éppen az eltérő tájadottságnak megfelelően, és ezek a gazdasági kapcsolatok, ezek miféle művelségi folyamatokat és elemeket hordoztak magukkal. Tehát valójában ezek voltak a meghatározók, de hát közben ugye hát rengeteg feladat a népművészet monográfia születésétől kezdve, Szabadfalvi József jó voltából, aki nyilván észrevett, hogy van türelmem, meg szeretett bennem az ilyen munkához, segédszerkesztőként 1980-tól kezdve gyakorlatilag szerkesztettem a múzeum kiadványának jó részét, de ez a fajta tudományszervező tevékenység számomra ma is nagyon sokat jelent, és az, hogy az etnográfia szerkesztőjeként fiatalokkal, akár doktorandusokkal, egyebekkel napi kapcsolatban vagyok, ez egy csodálatosan nagy lehetőség, nagy dolog számomra.
Kutatásai közül még részletezzük, mondjuk a pálinka történetével kapcsolatos kutatásait, hiszen nem egyszer, nem kétszer beszélgettünk már a Szent István Rádió hullámhosszain erről a témakörről, sőt, a matyósággal kapcsolatos megfigyeléseit is, kutatásait, amelyet éppen kedves feleségével együtt végeznek.
Ez így van, hát ennek igazából a feleségem, a második feleségem, hogy pontos legyek, hogy a Viszocki Anna a gazdája, én ebben igazából csak segítkezem. Hozzám olyan a bodrok közül, ami leginkább közel áll. Elsősorban kezdetben a szlovákiai oldalt kutattam, amelyik egy meglehetősen elhanyagolt térség, máig az valójában. Ennek is sokféle hozadéka, olyan tiszteletbeli bodrok közé lettem már. Például a Cigándról jelent meg egy nagyon szép tanulmánykötet, aminek a kutatását én szerveztem, meg szerkesztője lehettem. Most Pálcinban hasonló módon dolgozunk egy hasonló néprajzi monográfián, de a szlovákiai oldalról is, ugye a Kisgéresről is, Nagytárkányról is megjelent egy tanulmánykötet, aminek ilyen módon a szervezője és szerkesztője lehettem. Tehát valójában tényleg csak azt megismételni, hogy mindig fölbukkantak újabb feladatok. És ezzel paralel persze hát nem elhanyagolható, és én ezt nagyon szeretem, és nagyon büszke vagyok, hogy nekem mindig fontos volt az előző generációknak az emléke, az eredményei. Mindig kerestem a barátságokat, kapcsolatokat. Lajos Árpáddal mondjuk, aki utolsó másfél évében még ismerhettem, és ugye a legfiatalabbként kerültem vele kapcsolatba, vagy akár máig, ugye kiváló nagy régész, mint a Patai Pál, ugye, akinek például éppen az Zempléni harangokról megjelent könyvét gondozhattam például. Tehát ez azért, ez a fajta törődés mondjuk a szakmánkkal, ezért ez nekem mindig nagyon fontos volt.
Volt és van kedvenc kutatási területe? Olyan, amivel nagyon szeretett foglalkozni, amivel mindig kikapcsolódás volt foglalkozni, és nem is tűnt munkának, vagy fáradtságnak.
Igen, ez elsősorban az, amit futólag említettem, ugye ez a táji kapcsolatoknak a kérdése, hiszen hogyha belegondol, akkor a néprajz az több generáción keresztül úgy kezelte a hagyományos kultúrát, és úgy kezelte az egykori vidéki embert, mint aki bezárta maga falujába, és onnan nagyon, vagy csak nagyon ritkán mozdul ki, és én azt gondolom, hogy talán ezen sok mindent, nem magamnak természetesen, de talán az én munkáimban is sikerül sok mindent változtatni, ami egyszerűs, mint én úgy gondolom, hogy az egykor volt emberek életminőségét is megemeli. Tehát az, hogy mondjuk elmegy a falujából, tudja, hogy több helyre vásárba mehet, az nem csak világlátást jelent, hanem azt is természetesen, ugye, hogy több sikerrel tudja értékesíteni a portékáját, ami másfajta társadalmi mozgásokat tesz lehetővé. Tehát valójában én nem az archaikumok vonzottak soha, és nem a változatlanság a dologban, hanem éppen az, hogy mi minden meghajtója lehetett annak, ugye, hogy egy-egy, akár Isten háta mögötti közösség, az mégis ki tudott mozdulni, és világot látott, és hogy tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, ilyen módon a Kárpát-medence térségében azért nagyon kevés olyan reliktum terület maradt a 20. század végére, ugye, akik teljesen kívül lettek volna ezeken, akár hogyha még a moldvai csánkbokra gondolunk, és ugye hát azért az egész pontoszi térség, ugye a Kárpátok keleti oldalán azért egyfajta kapcsolatrendszert nyitott, nem beszélve a Regát irányába fönntartott kapcsolatokról, és rögtön hozzáteszem, hogy ez olyan szempontban is fontos, hogy itt azért nem csak magyar-magyar kapcsolatokról van szó, ugye, hanem azért a mi műveltségünk ilyen szempontból, hogy belegondolunk, legalábbis 2000 esztendeje, ugye, ameddig visszatudunk dolgokat követni, azóta mindig kapcsolatokról szólt, ugye, hol sztyeppei népekkel, hol bizánccal, hol románokkal és szlovákokkal, és hagyd ne soroljam. Hát igazából ilyen módon, ha azt mondom, hogy hagyományos népi kultúra, én akkor sem csak a magyar népi kultúrára gondolok, mert ez a magyar népi kultúra egyfajta regionális változata a Kárpát-medencei népi kultúráknak.
És munkásságát számos díjjal is elismerték.
Érdekes, azt hiszem, sokan vagyunk úgy, bár mindenki azt mondja, vagy azt szereti mondani, hogy ez nem számít, meg nem ezért csinálja. Persze, hogy nem, de hát én azt gondolom, hogy senkinek nem mindegy azért az, hogyha időnként egyfajta visszajelzés kap, hogy tudnak arról a munkáról, amit végez. Szerintem ez mindenkinek fontos, és én ilyen szempontból nagyon szerencsés vagyok, mert hogy én azt kell mondanom, hogy mindenféle szakmai elismerést megkaphattam az életemet. Tehát ami a múzeumi közgyűjteményi szakmának az elismerése, az mind elért engem valamilyen módon. Ez pedig valóban egyfajta betetőzés ennek az ügynek, és ennek egy egészen személyes oka is van, hiszen ugye a Puszki Társaság, én ennek egyik alapító tagja voltam, 1989-11-en magammal hoztuk létre az alapjait, aztán a cégbírósági bejegyzés egyebek okán csak 91-ben lett hivatalos, jött létre a társaság, és gyakorlatilag lehetett részem abban, hogy a kiváló miskolci szobrászművész Varga Éva ezt a plakettet elkészítette, tehát ez ilyen módon visszakerült, vagy hazakerült, mondom, és föl is hívtam az Évát, amikor ugye megkaptam, hogy egy plakett visszajött, visszatért Miskolcra, és azt is talán el kell még mondani, hogy maguk a személyiségek roppant érdekesek, ugye, tehát a Puszki Ferenc az apa, és a fia Puszki Károly, aki a márciusi ifjak egyikeként komoly szerepet vállalt a 48-49-es forradalom a szabadságharcban, miatt ugye gyakorlatilag menekülnie kellett, távol létében jelképesen kivégezték, és csak a maga politikai és egyéb barátságainak és a kiváló fölkészültségének volt köszönhető, hogy Deák és köre hazahozta őt, hazahozott a Magyarországra. A Nemzeti Múzeumnak ugye főigazgatója lett, kiváló régészként, művészettörténészként egyéb, szóval egy olyan akadémia tagjaként egy olyan intézmény volt. Amihez képest ugye a fia, a Károly, a Charlie, ugye, ahogy nevezték a kortársak, nagyon rövid időt élt, 41-2 évet, és miközben egy kiváló művészettörténész volt, ugye olaszországi, angliai és egyéb neveltetés iskoláztatással, mindenféle zavaros dolgokba keveredett bele, ugye kiváló gyűjteményt hozott létre a itáliai és egyéb anyag fölvásárlásával, megvásárlásával a Nemzeti Múzeum számára, meg egyéb intézmények számára, és valami furcsa, rossz hízű anyagi probléma támad, sokak szerint igazából a papának szóló politikai támadás áldozata lett, amit ő teljesen meghasonlott összehamat is öngyilkos lett 41 éves korában. El kell mondanom, hogy még volt egy lánya is a Puszkinak, egy Rolixéna nevű hölgy, aki régészként tevékenykedett, tehát valójában az egész családban ott van volt, jelen volt ez a fajta tevékenység.
Szívből gratulálok még egyszer önnek ehhez a Puszki Ferenc díjhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
És itt van most előttünk a díj az asztalon. Már megemlítette, hogy kiket ábrázol a díj, de legyen olyan kedves, írjuk le a hallgatóknak, hogyan néz ki ez a díj.
Valójában ez egy kettős portré, tehát az idősebb a Puszki Ferencnek és a Károlynak egy önálló portré, amit nagyon szépen egységbe fogalmazott és alkotott meg a Varga Éva. Tehát én gondolom, hogy valóban egy méltóság teljes dolog, ami azt is kifejezi, hogy évente két kitüntetést ad a Puszki Társaság. Az egyik ez a kvázi életmű díj, a Puszki Ferenc díj, a másik pedig a fiataloknak, 40 év alatti fiatal kutatóknak egyet, a Puszki Károly díjat, de ugyanazt a plakettet kapják mind a ketten. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon tiszteletre méltó dolog.
Jelenleg nyugdíjas éveit éli, de egyáltalán nem pihen, ha fogalmazhatok így, hiszen említette a Pécsi Egyetemen betöltött pozícióját, és gondolom, hogy számos munka, számos kutatás és újabb feladatok megtalálják önt.
Így van, és én nagyon remélem, és Isten adja, hogy így maradjon még egy darabig, hogyha lehetőség van. Azt hiszem, hogy az ember ilyenkor már inkább azt érzi, hogy mennyi mindent nem végzett el, és mennyi minden maradt befejezetlen, de gyanítom, hogy így már néhány generáció volt engem megelőzően is.
Mindenkitől meg szoktam kérdezni kivétel nélkül, így ön sem lesz kivétel. Elgondolkodott már azon, és megfogalmazta már önmagának azt, hogy mit szeret és mit szeretett hivatásában, az etnográfusi hivatásban?
Én azt gondolom, hogy a mi szakmánk ilyen szempontból eleve szerencsés, ugye, hogy van egyfajta közvetlen kontaktus az adatközlőkkel, tehát azokkal az előző generációkkal, ugye, akik a maguk tudását, ismeretét átadják tulajdonképpen az embernek. Az más kérdés persze, hogy az is egy mesterség, és ugye figyelni kell arra, hogy az, amire emlékeznek, hiszen az emlékezet időnként csal, ugye, az mennyire lehetett valóságos. Ugyanakkor én mindig úgy éltem meg az egyes feladataimat, hogy én mindig úgy, mint a belehelyezés kezdtem volna abba a közegbe, tehát minthogyha részese lettem volna. És anélkül én nem tudtam volna soha egy könyvet vagy cikket írni, hogy én ne úgy dolgozzak egy-egy témán, minthogyha magam is részese lennék a történetnek. És ez egy nagyon-nagyon kellemes jó érzés, és ahhoz, hogy mondjuk az egy ember egyáltalán egy tanulmányt megírna egyéb, az csak akkor működik, hogyha már elérte ezt a pozíciót, bele tudott helyezkedni ebbe a közegbe. És ez egy óriási öröm, tehát ilyen módon én úgy gondolom, hogy én életemben sokkal több közösségnek, meg sokkal több korszaknak a részese voltam, mint amit egy emberként megélhettem a 20.-21. század fordulóján.
Dr. Viga Gyula etnográfusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánok.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hasonlókat kívánok önnek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Szombati adásunk témái... Ne féljetek! Krisztus velünk van a viharban. 14. Leó pápa homíliája kameruni záró szentmiséjén. Leó pápa az angolai hatóságoknak. Válasszák a jót, az igazságosságot és a toleranciát. 14. Leó pápa a remény, a megbékélés és a béke zarándoka megáldja Angolát.
Féljetek, Krisztus velünk van a viharban, 14. Leó pápa homíliája kameruni záró szentmiséjén. XIV. Leó pápa április 18-án szombat reggel búcsút vett a kameruni apostoli nunciatúrától, majd autóval a Yaoundéville a repülőtérre hajtatott. Érkezésekor a hívek között pápa mobillal haladt végig, köszöntve az egybegyűlteket. A délelőtt 9:30 kezdődött ünnepi szentmisét a boldogságos Szűz Mária, az apostolok királynője tiszteletére mutatták be, kameruni apostoli útjának záró programjaként. A liturgia során az apostolok cselekedeteiből, a zsoltárokból és János evangéliumából hangzottak el olvasmányok. A Szent Atya már a homília elején a feltámadt Krisztus békéjével köszöntötte a híveket. Kedves testvéreim! Béke legyen veletek! Krisztus békéje ez, amely megvilágítja utunkat és lecsendesíti az élet viharait. Az evangéliumi szakaszhoz kapcsolódva a Szent Atya világosan kimondta, a hit nem kímél meg bennünket a viharoktól és megpróbáltatásoktól. Hozzátette, hogy ezekben a helyzetekben gyakran úgy tűnhet, mintha a félelem felülkerekedne, ugyanakkor a keresztény bizonyosság az, hogy Jézus nem hagy el bennünket, ahogyan nem hagyta el a tanítványokat sem a galileai tavon. Leó pápa részletesen végigvezette a hallgatóságot az evangélisták beszámolóján. A homília középpontjába azonban Szent János evangéliumát állította, amelyben Jézus így szól: Én vagyok, ne féljetek!
Je suis là avec toi, n'aie pas peur!
A Szent Atya kifejtette, hogy az egyház az évszázadok során sok viharon és erős szélen haladt át. Hangsúlyozta, hogy mi is azonosulhatunk a tanítványok tapasztalatával. Amikor úgy tűnik, hogy elsüllyedünk, amikor minden sötétnek látszik, és magányosnak, gyengének érezzük magunkat. Leó pápa azonban azonnal a reményre irányította a figyelmet. De ez nincs így. Jézus mindig velünk van, erősebb minden gonosz hatalmánál. És minden viharban újra elhangzik a szava: Én itt vagyok veled, ne félj! Ez az oka annak, mondta, hogy minden bukás után újra fel tudunk kelni, valamint bátran és bizalommal haladhatunk előre. A homília következő részében 14. Leó hangsúlyozta: Jézus közeledik hozzánk, majd pontosította: nem azonnal csillapítja le a vihart, hanem a veszély közepette jön hozzánk.
Jésus se fait proche de nous. Il n'apaise pas immédiatement les tempêtes.
Ezért hív bennünket arra, hogy örömeinkben és szenvedéseinkben maradjunk vele, mint a tanítványok, ugyanabban a csónakban. A pápa ebből erkölcsi következtetést vont le. Arra hív, hogy ne távolodjunk el a szenvedőktől, hanem közeledjünk hozzájuk és öleljük át őket. Határozottan kijelentette: Senkit sem szabad egyedül hagyni az élet nehézségeivel szemben. Ezért minden közösség feladata létrehozni és fenntartani a szolidaritás és a kölcsönös segítség struktúráit, válságok idején legyenek azok társadalmi, politikai, orvosi vagy gazdasági jellegűek. A ne féljetek felszólítás, mondta, tágabb jelentést nyer társadalmi és politikai szinten is. Ez arra bátorít, hogy közösen polgári felelősséggel nézzünk szembe a problémákkal, különösen a szegénység és az igazságosság kérdéseivel. Leó pápa hangsúlyozta, a hit nem választja el a lelkit a társadalmitól. Az első olvasmányra, az apostolok cselekedeteire utalva, Leó pápa bemutatta az első közösség válságát, amikor egyesek kimaradtak az élelmiszer elosztásából és zúgolódást támadt. Az apostolok azonban összegyűltek, megosztották egymással gondjaikat, Jézus tanítása fényében megvitatták a kérdéseket, és imádságban keresték a megoldást. Így választották ki azokat a férfiakat, akik jó hírnévnek örvendenek, lélekkel és bölcsességgel teltek, és szolgálatra rendelték őket. A pápa kiemelte, hallgattak a Szent Lélek szavára, és figyeltek a szenvedők kiáltásaira.
En écoutant la voix du Saint-Esprit, est attentive aux cris des souffrants.
Ennek eredményeként, mondta, nem csak elkerülték a megosztottságot, hanem új eszközökkel gazdagították a közösséget. Így a válság pillanata mindenki számára a fejlődés és gazdagodás alkalmává vált. A családi és társadalmi élet időnként megköveteli a gondolkodásmód és a struktúrák megváltoztatásának bátorságát, hogy az emberi személy méltósága mindig az elsődleges szempont maradjon, és hogy az egyenlőség és a marginalizálódás leküzdhető legyen, figyelmeztetett 14. Leó. A pápa homiliája végén a kameruni hívekhez fordulva így szólt, most búcsút veszünk egymástól. Arra buzdította őket, őrizzük meg szívünkben azokat a szép pillanatokat, amelyeket együtt megéltünk. Majd így jellemezte a helyi egyházat. Élő, fiatal, ajándékokkal teli és lelkes. Végül a szűzanya segítségét kérte, és ezzel zárta gondolatait. Az erős szelek, amelyek soha nem hiányoznak az életből, legyenek alkalmak a növekedésre, Isten és testvéreitek örömteli szolgálatában az osztozás, a meghallgatás, az ima és az együttes növekedés iránti vágy által. A szentmisét követően 14. Leó a Yaoundé-i nemzetközi repülőtérre hajtatott, ahol sor került a búcsú ceremóniára. A kameruni miniszterelnök fogadta a szentatyát, majd felcsendült a két ország himnusza, és elbúcsúzott egymástól a két delegáció. Ezzel lezárult Leó pápa 10 napos afrikai apostoli látogatásának második szakasza, és tovább indult Angola fővárosába, Luandába.
Leó pápa az angolai hatóságoknak. Válasszák a jót, az igazságosságot és a toleranciát. 14. Leó pápa szombaton délután udvariassági látogatást tette az angolai elnöknél, majd beszédet intézett a Délnyugat-afrikai ország hatóságához, a civil társadalom és a diplomácia képviselőihez. Hangsúlyozta, hogy Afrika és ezen belül Angola egyik legnagyobb kincse az öröm és a remény, amit a kizsákmányolás és a nehézségek sem tudtak elvenni a lakosságtól. A vezetőket arra szólította, hogy ne önös érdekeiket, hanem a közjót keressék, a peremre szorultakat is segítsék. Nagy örömmel zarándokként érkeztem közétek, Isten lépéseinek nyomát keresve ezen a földön, melyet annyira szeret, fordult az angolaiakhoz Leó pápa, majd rögtön imáiról biztosította a heves esőzések és áradások sújtotta területek áldozatait. Közel áll a családokhoz, akik elvesztették otthonukat, és akiket az angolaiak szolidárisan összefogva segítettek. Népük olyan kincset mondhat magáinak, mely nem adható el és nem rabolható el. Az öröm, amit még a nehéz körülmények sem tudtak kioltani. Ellenáll és újjászületik azokban, akiknek a szíve és az elméje nem esik bele a gazdagság ámításába. Meg kell törni az érdekláncolatot, nem szabad hagyni, hogy országukat csereáruként kezeljék. Afrika az öröm és a remény tárháza az egész világ számára, amit Leó pápa politikai erénynek nevezett, mert ezen a földrészen a fiatalok és a szegények még álmodnak és remélnek, föl akarnak emelkedni, nagy felelősségre készülnek. Az emberi szívben lakozó, végtelen utáni vágy mindenféle politikai vagy kulturális programnál mélyebb társadalmi átalakulás alapja. A pápa azért érkezett Angolába, hogy meghallgassa és bátorítsa azokat, akik már a jót választották, az igazságosságot, a békét, a toleranciát és a kiengesztelődést. Ugyanakkor a sok millió jó akaratú emberrel együtt, akik az ország első számú gazdagságát jelentik, megtérésre szólítja azokat, akik az ellenkező utat választják, és megakadályozzák a harmonikus és testvéri fejlődést. A Szentatya ezután arról a bányászati kizsákmányoló logikáról beszélt, ami rengeteg szenvedést, halált, társadalmi és környezeti katasztrófát okozott Angolában és szerte Afrikában. Sürgősen meg kell haladni az ellenségeskedést és konfliktusos jelenségeket Afrikában, melyek szétzúzzák a társadalmi és politikai szövetet, növelik a szegénységet és a kirekesztést. Az élet csak a találkozásban virágzik, melynek alapelve a párbeszéd. Ez nem zárja ki az egyetnemértést, ami konfliktussá válhat. El kell viselni a konfliktust, megoldani, majd egy új folyamat összekötő lánc szemévé alakítani. Angola sokat fejlődhet, ha elsősorban vezetői hisznek a sokszínűségben. Ne féljenek a véleménykülönbözőségtől, ne oltsák ki a fiatalok terveit és az idősek álmait, kezeljék a konfliktusokat úgy, hogy abból megújulás induljon el. Helyezzék a közjót a részérdekek elé, sose keverjék a személyes részt az egésszel. A történelem igazolni fogja őket, még ha rögtön valaki ellenséges is lesz velük. Az öröm és a remény, mely fiatal társadalmukat jellemzi, nem pusztán személyes érzés, hanem olyan intenzív és kiterjedt erő, ami megfékezi a beletörődést és a bezárkózást. Az elnyomók passzív lelkeket akarnak, szomorú, beletörődő, a hatalomnak engedelmes embereket. Az elégedetlenség és a tehetetlenség érzése elválaszt, közönössé tesz. A széthúzás felőrli kapcsolatainkat. Az elidegenedésből a valódi öröm szabadít fel, amit a hit a Szentlélek ajándékának tart. Öröm nélkül nincs megújulás, belső élet nélkül nincs felszabadulás, találkozás nélkül nincs politika, a másik ember nélkül nincs igazságosság. Együtt tehetik reménytelivé Angola jövőjét. A katolikus egyház, mely értékes szolgálatot végez az országban, kovász akar lenni, és segíteni az együttélés helyes modelljét, mely mentes a rabszolgaságtól, amelyet az elit sok pénzzel és hamis örömökkel kényszerít az emberekre. Csak együtt sokszorozhatják meg ennek a csodálatos népnek a talentumait, a városok szélén és a távoli vidékeken is, felszámolva az akadályokat az átfogó emberi fejlődés előtt, kiállva a világ által kiselejtezett, de Isten által választott emberekért. Így született a mi reménységünk. A kő, amit az építők elvetettek, szegletkővé lett. Jézus Krisztus, az ember és a történelem teljessége. Isten áldja Angolát, búcsúzott 14. Leó pápa az angolai hatóságok képviselőitől.
XIV. Leó pápa a remény, a megbékélés és a béke zarándoka megáldja Angolát. Ezt a címet viseli portugál nyelven a Szentatya angolai útjának logója, hozzá még az időpont 2026. április 18-23. A logón az ország térképét pirossal rajzolták meg, hogy emlékeztessenek az Angola történelmében kiontott vérre, A térképre felül egy fekete hullámszerű vonal borul, amely áldást jelent, egyúttal pedig a közös afrikai identitásra emlékeztet, a nemzet életét kísérő isteni védelem jegyében. Középen egyszerű sárga csíkokkal körülvett félkör látható, amely a nemzeti zászló fogaskerék motivumára, a munka jelképére utal, míg a sárga félkörben rajzolt kereszt együtt már az eukarisztiát jelképezi. A szirmok a mulembát, az ország szimbolikus fáját idézik, a három kék vonal pedig az ország folyóit. Összességében a logó egy Isten által megáldott angolát ábrázol, amely most a Szentatya vezetésével a béke, a méltóság és a megújult remény jövője felé halad, ahogyan a jobb alsó sarokban található motto is kimondja, 14. Leó pápa a remény, a megbékélés és a béke zarándoka megáldja Angolát. Angola hivatalosan angolai köztársaság, Afrika délnyugati részén fekszik, az Atlanti-óceán partján, fővárosa és legnagyobb városa Luanda. Népességének mai becsült értéke több mint 39 millió fő, legfőbb hivatalos nyelve portugál, és így Angola, Brazília után a második legnagyobb portugál nyelvű, azaz luzofon ország. Területe 13-szor nagyobb Magyarországnál. Az ország elnevezése Angola, a Ndongo királyság uralkodóinak címéből, a Ngólából származik innyét az Angola név. Története nagyon viszontagságos. Az ősi bantu vándorlásoktól a portugál gyarmatosításon és a véres polgárháborún át a mai olajban gazdag köztársaságig ível. Portugálok kezdték gyarmatosítani a helyi kisebb királyságokat a 15. század végétől kezdve. 1576-ban megalapították Luanda városát. Angola a rabszolgakereskedelem központjává vált, 100 000-eket szállítottak innen Brazíliába. A 19.-20. században a portugálok fokozatosan kiterjesztették fennhatóságukat a belső területekre is, és a terület hivatalosan is portugál gyarmattá vált. A függetlenségi mozgalmak 1961-ben fegyveres harcot kezdtek a portugál uralom ellen. Az 1974-es portugáliai szekvűs forradalom után 1975. november 11-én Angola függetlenné vált. A függetlenség azonban egy elhúzódó, 2002-ig tartó polgárháborúba torkollott, amelyben az MPLA szovjet-kubai támogatással és az UNITA amerikai és dél-afrikai támogatással harcoltak a hatalomért. A polgárháború 2002-ben ért véget, ami után az ország gyors gazdasági növekedésnek indult, köszönhetően a hatalmas olaj és gyémánt készletének. A katolikus egyház jelenléte Angolában. Angola lakosságának nagyobbik része 58% a katolikus. A hívek száma eléri a 23 millió lelket, akik 20 egyházkerület 519 plébániájához tartoznak, amelyek munkáját mintegy 1500 egyéb lelkipásztori centrum szolgálata segíti. Az angolai egyház személyi erőforrásai jelentősen kisebbek, mint Kameruné, mert Angolában 2,5-szer annyi hívet, 1/2-szer annyi pap lát el, mindössze 1500, vagyis egy angolai papra 4-szer-5-szer annyi hívő jut. Nagy segítség az evangelizáció területén viszont a hitoktató kiugróan magas száma 56.600. Hála Istennek, itt is sokan vannak a szemináriumokban, tehát a következő években jelentős javulás várható. A véres háború és az erős kubai és szovjet ateista-kommunista hatás erősen meggyengítette a lelkéletet, ezzel szemben az utóbbi évek jelentős javulást mutatnak. A Szent Atya programja. Leó pápa szombaton délután érkezett Angola fővárosába, Luandába, ahol először a hatóságokhoz intézett beszédet, majd vasárnap délelőtt szentmisét mutat be, délután pedig a Mama Muxima kegyhelyén imádkozza a rózsafüzért. Hétfőn São Remo városába repül, ahol meglátogat egy idősek otthonát, majd szentmisét mutat be. Délután visszatér Luandába, ahol az ország püspökeihez, papjaihoz, szerzeteseihez intéz beszédet. Kedden repül tovább egyenlítői Guineába, apostoli útja utolsó állomására. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Nagyszent Gertrúd imája, tekints az én harcomra. Szeretett Istene, te vagy várom és bástyám, akik e világban sanyargatást szenvednek, jól tudják, hogy a te békédben van vetve árnyékos nyugvóhelyük, mely megvéd a hőségtől és a záportól. Tekints az én harcomra, és magad erősítsd ujjaimat a küzdelemre. Ha táborok támadnak is ellenem, nem rendül meg szívem, míg te velem vagy, kívül és belül, védővárom és erős tornyom. Ha te velem vagy, ki lehet ellenem? Jöjj csak, míg te védesz. A te szemed fölfedi nekem a sátán gondolatait, és egy szavad elriasztja őket tőlem. Ha ezerszer vetne is gáncsot ellenségem, a te drága kezedre esve, azt átölelve tartom, és buzgón elborítom csókjaimmal. Míg te harcolsz értem, míg te védesz, minden veszélyben éppen állok hősiesen. Amen.